Tehát az Egyesült Államok szempontjából a fő törekvés nem átszabni a világrendet, hanem megtartani a status quo-t. Az Egyesült Államok számára a legfontosabb érdek nem az, hogy Oroszországot kiengeszteljék valamivel, hiszen az precedens értéket teremt, és felbátorít más szereplőket arra, hogy Oroszországhoz hasonló módon viselkedjen, tegyenek kihívást az amerikai dominanciával szemben, hiszen az oroszoknak sikerült katonai erővel, akkor milyen sikerülne nekünk? Milyen sikerülne Kínának Tájvánban, vagy Kínának az észak-koreai proxin keresztül? Tehát azt gondolom, sok elemző ilyen szempontból egy kicsit tovább gondolja a helyzetet. Az Egyesült Államok nem a világégésben érdekelt, nem a káoszban érdekelt, hanem a status quo megtartásában.
Ez itt az adásidő, a Ma Hét Média Család podcast műsora Hajtman Gáborral.
Több mint 3 éve annak, hogy Oroszország inváziót indított Ukrajna ellen. Mi történt eddig, és milyen állapotban van Ukrajna? Közelebb kerültünk a békéhez, hogy a Trump adminisztrációval egy teljesen más megállapodás jöhet létre. Európát valóban kihagyják a béketárgyalásokból? Továbbra is megmarad a transzatlanti világ, vagy egy teljesen új alapokra épülő világrend bontakozik ki? Visszatérő vendégünkkel, Anton Benezsajszki, külpolitikai elemzővel, posztszovjet térség szakértőjével az orosz-ukrán háború 3. évfordulója kapcsán vonjuk le a legfontosabb következtetéseket. Tartsanak velünk!
Üdvözlöm az adásidő hallgatóit, és köszöntöm mai vendégemet, visszatérő vendégünket az adásidőben, Anton Bendazsevszkit, külpolitikai elemzőt, a posztszovjet térség szakértőjét. Szervusz Anton, is légy üdvözölve nálunk.
Ja, szervusz, és üdvözlöm a minket, hallgatókat.
Anton, hát újabb egy év telt el azóta, hogy utoljára beszélgettünk itt az adásidőben, akkor a háború 2. évfordulója kapcsán kerestelek fel. Most pedig eltelt újabb egy év, és már 3 éve annak, hogy Ukrajnában zajlik ez a szörnyű háború az orosz invázió miatt. Nyilván rengeteg esemény zajlott ez idáig, és jelenleg is zajlik, most is, ahogy beszélgetünk, de talán akkor kezdjük egy összegzéssel, illetve aktuális helyzetképpel, hogy hol is tart most a front, hogyan is változott a katonai helyzet mondjuk az elmúlt hónapokban.
Hát bízom benne, hogy azért egy év múlva nem fogunk egy újabb évérték előtt tartani, nem azért, mert nem fog ráérni, hanem azért, mert remélhetőleg azért véget ér a
Igen.
háború, bár azért ennyire ne legyünk optimisták, de hát igen, itt van már a 3. év, és mindig beszélgetünk róla. Ugye a média alapján kicsit olyan csalóka képe lehet az olvasóknak, a hírfogyasztóknak, hogy mintha háború intenzitása csökkent volna, viszonylag kevés front hírt kapunk a frontról, vagy hát legalábbis ahhoz képest, ami a háború első hónapjaiban, első évében zúdult ránk, sőt, hát még 2023 folyamán is minden hír arról szólt, hogy milyen lesz az ukrán ellentámadás, hol lesz az ukrán ellentámadás, milyen fegyvereket adtak át a nyugat részéről. Ehhez képest az elmúlt időszak ilyen szempontból sokkal hírszegényebb, és az lehetne a csalóka érzés, hogy itt mintha megállt volna az idő, és a felek készülnének a tárgyalásokra, holott az egyáltalán nem így van. Tehát a háború intenzitása nem változott számottevően az elmúlt egy évben, a katonai műveletek ugyanúgy folynak a Ukrajna több területén.
Ha visszatekintünk az elmúlt 3 évre, röviden milyen főbb fordulópontokat emelnék ki a háború menetében, tehát mik voltak azok a kulcsmomentumok és fordulópontok, amelyek befolyásolták a háború eddigi alakulását?
Azt gondolom, 4 ilyen kulcsmomentum volt eddig a háború elmúlt 3 évében. Az egyik kulcsmomentum az volt, amikor az oroszok elindították a támadást Ukrajnával szemben, elindult az orosz agresszió, akkor a nyugati kormányok, a nyugati hírszerzés is úgy gondolta, hogy Ukrajna heteken belül elesik, nem bírja a nyomást, a világ deklarált a második legerősebb hadseregével szemben, és az első fordulópont akkor érkezett, amikor kiderült, hogy tévedtek. Az oroszok is tévedtek, a nyugat is tévedett,
Mindenki
alábecsülték.
tévedett.
Hát mindenki tévedett, igazából az ukránok is tévedtek, mert ők sem várták, vagy legalábbis nem ott várták az orosz támadást, annak ellenére, hogy azért az amerikai CIA ugye hónapokon keresztül figyelmeztette a közvéleményt, az ukránokat is, és ugye utólag tudjuk, hogy az ukrán katonai erők például a kijevi térségbe az orosz betörés előtt mintegy 24-30 órával azelőtt kezdték átcsoportosítani az erőket. Tehát ők számítottak valószínűleg támadásra, tehát annyira azért nem hibázott az ukrán hírszerzés, de ezt az orosz támadást korlátozott módon a Donbasszi térségben képzelték el. Nem hittek abban, hogy ez egy ilyen teljes mértékű az ország különböző pontjain, és még Belaruszon keresztül is elindított invázió lesz ennek a vége. Tehát minden esetre a fordulópontot következett, amikor kiderült, hogy hát mindenki tévedett, és nem sikerült az oroszok terve.
A
A
villámháború, tehát hogy
villámháború
eleve ez
megbukott,
volt a, igen.
tehát minden esetre ott következett be az első fordulópont, az ukrán hadsereg sikeresen ellenállt, az orosz erőket megállították, és bebizonyosodott, hogy ez nem egy néhány hétig, néhány napig, vagy néhány hétig tartó háború lesz, hanem egy innentől kezdve, akár hosszú éveken keresztül ez meghatározza majd a mindennapjainkat. Aztán a másik fordulópont 2022 második felében jött, amikor az ukránok, tehát emlékezzünk vissza, hogy 2000 az orosz csapatokat megállították, sőt, még ugye arra is kényszerítették, hogy leszűkítsék a tevékenységet, a műveleteket a front egy bizonyos részére, a keleti régióra, és kivonuljanak kijevi területekről. De emlékezzünk vissza, hogy 2022 nyarán, amikor az ukránok próbálták előkészíteni az ellentámadást az oroszokkal szemben, akkor volt egy ilyen erős bizonytalanság, vagy egy hitetlenség, hát amelyet többek között az orosz média is gerjesztette, hogy erre az ukrán erők nem képesek, gyengék, hát a védekezés még csak-csak, de támadást már nem fogják tudni végrehajtani. Ehhez képest, hogy 2022 végén, vagy hát második felében őszén nagyon sikeres ellentámadási műveleteket hajtottak végre, felszabadították a herszoni területeket, felszabadították, vagy legalábbis azok egy részét, felszabadították a harkivi területeket teljes egészében, de azért komoly, komoly katonai sikereket értek el. Ennek elsősorban az volt a háttere, miközben támadó nyugati fegyvereket azok az ukrán erők akkor még nem kaptak, tehát nem voltak Leopard harckocsik, meg nem tudom, Bradley páncélozott harci járművek az ukrán haderő birtokában, tehát ezt teljes egészében a korábban felépített saját erőből hajtották végre. De a siker kulcsa abban rejlett, hogy az oroszok. Tehát az első orosz hiba arról szólt, hogy villámháborúra készültek, a második számú orosz hiba pedig arról szólt, hogy ők továbbra is azt gondolták, hogy hát ha lassan is, de elérik majd a céljukat, folyamatos támadásban tartják az ukrán erők, nem készültek arra, hogy be kelljen védeni az elfoglalt területeket, nem készültek védekezésre, és ezt az ukránok kihasználták sikeresen. És akkor még két fordulópontot mondanék, a 2023-as év egy fordulópont volt, mert akkor viszont már megérkezett a nyugati segítség támadó fegyverekben, tehát előtte is kaptak az ukránok nyugati támogatást, de elsősorban védekezéshez, tehát légvédelmi rendszerek, vagy HIMARS rakétalövő rendszerek.
Tehát fel voltak fegyverkezve, de nyilván azért az oroszoktól is jött egyfajta erősítés.
Hát az oroszok tanultak a hibákból, tehát a 2023-as év az arról szólt, hogy átszabták az addigi stratégiájukat, átalakították a hadsereget. Hát nyilván Prigozsin féle puccs is kicsit felnyitotta az orosz vezetés szemét a stratégiai hibákra, és amikor az ukrán erők a nyugati fegyverek segítségével egyébként jóval megkésve, tehát hogyha ez az ukrán ellentámadás egy fél évvel előtte történik, akkor nagy eséllyel jóval sikeresebb lesz, de időt hagytak az oroszoknak a felkészülésre, az átcsoportosításokra, ugye beérett az orosz kötelező mobilizáció, beérett a Szurovikin tábornok által elindított védelmi rendszernek a kiépítése a Zaporizsia és a Donbasszi térség, és az ukrán ellentámadás a nyugati fegyverek segítségével nem tudott sikert elérni. Ez volt a háborúnak a másik ilyen nagy fordulópontja, mert hogy onnantól kezdve bebizonyosodott, hogy inkább egy ilyen attríciós állóháború irányába megyünk. Utoljára komoly sikerek, komoly területi ilyen változások 2022 végén történtek, amikor Ukrajna visszafoglalta a herszoni területeket, és azóta a területi sikerek az egyik vagy a másik oldal szempontjából néhány 1-2 ezer négyzetkilométerben mérhetőek, ami semmi azt tekintve, hogy mekkora áldozatokkal, emberi élőerő és eszközbeli áldozatokkal jár ez az eredmény. Tehát 23 ilyen szempontból fordulópont volt, hogy az ukrán ellentámadás sikertelen lett, és azóta, hogy a újabb ukrán ellentámadást nem láttunk.
Igen.
2024 pedig azért volt fordulópont, mert az oroszok tudtak sikereket, átvették a kezdeményezést, és kisebb sikereket ugyan, de el tudtak érni a front több részében. Most ezt területileg úgy kell érteni, hogy például 2022 végén Oroszország a Donyecki régiónak az 55%-át birtokolta, most ez nagyjából 65-66%-on áll, tehát másfél-két év alatt a területnek plusz 10%-át szerezték meg. Ezt nem lehet nagy sikernek elkönyvelni, de mutatja azt,
Oroszország
hogy
képes azért az otthoni propagandában. Tehát...
Hát így van, és ugye az orosz vezetés is elhitetett, hogyha
Igen.
megnézzük az orosz kommunikációt 2022-ben, 2022 végén, de még 23 elején is, zavarban voltak, mert nem úgy sikerült el az akció, hogy szerették volna, teljesen át kellett szabni az addigi stratégiát, az ellátási vonalakat, alkalmazkodni kellett az ukrán műveletekhez, az ukránának nyújtott nyugati támogatáshoz. És ugye akkor voltak a nyugati szankciók, és a szankciók miatt volt egy nagy félelem azért az orosz vezetésben, hogy persze azt kommunikálták, hogy nem lesz semmi, nem fogják őket negatívan
Megtorlás, igen.
szankciót. Ehhez képest most 2024 végéig, tehát most igazából 2025 elejére oda jutottunk, hogy egyértelművé vált, hogy a szankciók, hát működnek ugyan, de nem omlasztották össze az orosz gazdaságot. Károkat okoznak, tehát ez kétségtelen, de nem olyan károkat, amelyek miatt nem tudják folytatni a műveleteket.
Biztos működnek, Anton, mert így a következő kérdésem az lenne, hogy tényleg a szankciós politika, hát az már egy vita tárgya a nyugati országok között, az Európai Unió és az európai országok között, tehát nincs egységes álláspont, és nagyon sokan azt mondják, hogy ezek a szankciók nem működnek, mert hát ugye nem a hatásukat azt nem váltották be, tehát nem voltak elég hatékonyak, vagy kell még több idő ahhoz, hogy az orosz gazdaság megérezze a szankciók tényleges hatását, vagy mi erről a te álláspontod?
Hát ez ugye mindig politikai keretezés kérdése, hogy működnek-e a szankciók, vagy nem. Attól függ, mi a cél, miben mérjük őket. Ugye nem volt, tehát hogyha a cél az volt, hogy lehetetlenítsük az orosz gazdaságot, hogy ne legyenek képesek a háború folytatására, akkor a célt ilyen szempontból nem érték. Hogyha az volt a cél, hogy megbüntessük Oroszországot, tehát a szankciók valahol egyfajta eszköz is arra, hogyha nem akarunk, vagy nem tudunk, vagy nem akarunk katonailag visszavágni a minket fenyegető hatalommal szemben, akkor a szankciók kvázi egy ilyen köztes lépésnek mondhatóak, hogy akkor szankcionáljuk, megbüntetjük őket valamivel. Tehát, hogyha büntetési jellegét tekintjük, a szankciók elértek olyan hatást, hogy az orosz gazdaság, tehát annak ellenére, hogy nem Oroszország területén történik a háború, hanem ugye Ukrajna területén, nem orosz, nem tudom, ipari létesítményeket érnek rakétatalálatok nap, mint nap, meg energetikai infrastruktúrát, hanem az ukránt, Ennek ellenére, hogy az orosz gazdaság 2022-ben erősen bezuhant, aztán ugyan növekedésnek indult, de 2020, még nem láttuk a 2024-es adatokat, de vélhetően 2024 végén fognak talán visszatérni a 2022 elejé állapothoz, és onnantól kezdve inkább egy ilyen lassú stagnálás fogja jellemezni az orosz gazdaságot. Hát azért ezt nem mondható sikernek Oroszország részéről. Nyilván a szankciók károkat okoznak, annak felára van, hogy a szankciókat kikerüljék, hogy más közvetítőkön keresztül vásárolják meg a szükséges termékeket, hogy diszkontáron adják el az energiahordozókat. Nyilván ezen Oroszország pénzt veszít, károkat okoz. A nagy kérdés az, ezek a szankciók jobban fájnak-e Oroszországnak, mint például az Európai Unió országainak. És ebben nincs egyértelmű válasz, mert azért a szankciók komoly károkat okoztak az európai gazdaságoknak is, tehát nem lehet azt mondani, hogy ez egy olyan egyoldalú lépés volt, ami egyértelműen mínuszos az orosz oldalon, és hát ha nem is pluszos, de mondjuk ilyen zéró közeli az európai oldalon, sajnos nem. A bevezetett szankciók nagyon komoly károkat okoznak az európai gazdaságoknak is. A nagy vita inkább arról szól, hogy mind a mellett, hogy Oroszország képességét nem vettük el a háború folytatására, hogy vajon a mi gazdaságainkat nem tettük-e versenyképtelenebbé, tehát nem rontottuk-e úgy a gazdasági teljesítményünket, hogy ez nekünk jobban fájt. Ezek
Igen,
az
mert rá van
intézkedések
kötve azért
fájtak.
az európai piac az orosz piacra is.
Plusz ugye
Van.
ez egy globális dolog, tehát hogyha tegyük fel, hogyha ugye drágábban kell megvenni a kőolajat, mert közvetítőkön keresztül érkezik, akkor az európai vállalatok által állított termékek drágábbak lesznek, ezzel elveszítjük mondjuk a versenyképességünket a nemzetközi piacokon, ezzel az európai cégek helyét mondjuk betöltik, nem tudom, amerikai cégek, vagy kínai cégek, vagy indiai cégek, tehát ez egy komplex kérdés, és sajnos az egyébként is nem túl rózsás helyzetben lévő európai gazdaságoknak,
Hát igen.
ez most nem tett jót. Volt, tehát hogyha csak háború történik, és az Európai Unió reagál, akkor még nem biztos, hogy az európai gazdaságok annyira érezhető módon belerezzentek volna ezekbe a szankciós lépésekbe. De ugye túl voltunk egy COVID krízisen, ami eleve megrengette az európai gazdaságokat,
Abszolút, abszolút, igen.
megzavart az ellátási vonalakat, jelentős árnövekedést okozott a piacokon, majd pedig jött az energiakrízis, tehát ugye fontos, ne felejtsük el, hogy az energiaválság nem 2022 után érkezett, hanem 2022 csak ráerősített, de az energiára 2021-ben ugrottak a magasba, amikor ugye a COVID idején előbb a kereslet csökkent, az ipari termelés csökkent, majd pedig hirtelen a piacok visszatértek, vagy próbáltak visszatérni normális működésbe, és hirtelen felszökkent az energiaára globális szinten. És erre persze ráerősített majd a háború. Tehát egy olyan helyzetbe találta a háború az európai gazdaságokat, ezt egyébként is nagyon sérülékeny pozícióban voltunk, és az Európai Unió által megtett reakciók ezt a sérülékeny helyzetet inkább tovább erősítették. Nyilván a kiinduló pont az orosz agresszió, tehát ez kár lenne tagadni.
Hát sok ország azért már kezdi is, tehát hogy itt azért itt sem egyértelmű a helyzet Európán belül, de nyilván ez erre mi kitérünk.
És szerintem érdemes lenne átgondolni, hogy pontosan milyen szankciók azok, amelyek segítenek, például a technológiai szektort érintő szankciók, és mely szankciók azok, ahol a mérleg nem annyira pozitív az Európai Unió irányába, tehát ahol többet veszítünk, jóval többet veszítünk, mint Oroszország, vagy ahol ugye az európai gazdaságok sérülékeny helyzetbe kerülnek, és ezeket nyilván érdemes lenne átgondolni.
Jó, hát akkor itt térünk rá a háború politikai olvasatára. Amikor egy éve beszélgettünk, akkor még az amerikai választások előtt voltunk, és nagyon sok elemző köztük te is azt mondtad, hogy a választásokat követően bekövetkezhet egyfajta fordulópont az orosz-ukrán háborúban. Sőt, több elemző tovább ment, miszerint azt mondták, hogy ha a republikánusok kerülnek a hatalomra Donald Trump-al az élen, akkor megvonhatják és elzárhatják a pénztámogatásokat, leállíthatják a fegyverszállítást, illetve az Egyesült Államok kihátrálhat Ukrajna mögül. Te viszont azt úgy fogalmaztál, hogy ilyenről szó sincs, és a különbség csupán stratégiai a demokraták és a republikánusok között. Most a választások után vagyunk, Donald Trumpot januárban beiktatták, és hát valami egészen elképesztő fordulatot látunk, ugyanis eléggé furcsák a beharangzott béketárgyalások, miszerint Ukrajnát, illetve Európát kihagynák ezekből a diplomáciai eszmecserékből. Mi is történik itt valójában, Anton, hogyan értelmezed ezeket a folyamatokat?
Hát remélem, hogy ennek a folyamatnak a végén nem azt kell mondanom, hogy tévedtem. Én még egyelőre azért úgy látom, hogy az, amit eddig gondoltam, az nagyjából passzol az új adminisztráció esetében is. Nagy mértékű tárgyalások folynak a háttérben. Pont a napokban tértem haza a Washington DC-ből, beszéltünk többek között republikánus döntéshozókkal is, és beszéltem többek között a müncheni biztonságpolitikai konferencián résztvevő ukrán delegáció egyes tagjaival is. Alapvetően a politikai nyilatkozatokhoz képest sokkal pozitívabb az
Gondolom, ez
összkép.
csak elterelés a médiában, egyfajta figyelemelterelés, mert azért itt van egyfajta.
Figyelemelterelés is, hát gondoljunk bele, hogy amikor Donald Trump, nem tudom, Grönlandról beszélt, vagy arról beszélt, hogy Kanada az Egyesült Államok 51. tagállama lesz, hát ennek mennyi volt a realitása, tehát ezt nem lehet máshogy értelmezni, mint elterelést. Tehát a politikai kommunikációban nyilván sok mindenről szól. Szólhat egyébként többek között személyes értettségről is, tehát azért látok ilyet is megjelenni. Egyik nap Donald Trump még ugye úgy nyilatkozott, Zelenszky is a good guy, így fogalmazott,
Egy jó arc, igen.
és igen, és de hogy abban a nyilatkozatban ejtette el azt a 4%-os teljesen irreális támogatást, ami még a legrosszabb felmérés is a 47%-os bizalmi indexet mér Volodymyr Zelenszky számára, és ugye ezután az ukránok reagáltak rá, hogy Donald Trump dezinformációt terjeszt, ami valószínűleg Zelenszky részéről, ugye Zelenszky mondta, nem kellett volna így, vagy nem neki kellett volna így megszólalnia, és másnap Trump a good guy után már diktátornak nevezte Zelenszkyt, tehát itt azért ilyen személyes szempontok is játszanak. Trump egy jó ember, úgy érzi, hát sokszor jogos, vagy hát nagy részt jogosan, hogy ő a világ legnagyobb országának, legerősebb országának a vezetője, és hogy
Az
nevezi
biztos, hogy van
meg.
önbizalma, tehát
Hát
azt.
így van, tehát sokszor ezeket a politikai nyilatkozatokat ilyen személyes indokok is motiválják, de a háttér az, hogy az Egyesült Államok számára cél a háborúnak a megállítása, az is cél, hogy ne tűnjenek gyengének ebben a helyzetben. Tehát nyilván az orosz ultimátumnak az elfogadtatása az ukránokkal az nem az Egyesült Államok erősségét mutatná, hanem egyértelműen a gyengeségét, hasonlóan ahhoz, ahogy az afganisztáni kivonulás már Trump alatt is le volt egyeztetve, sőt már Obama alatt is le volt egyeztetve, de amilyen módon került végrehajtásra a Joe Biden adminisztrációja részéről, az egyértelműen az amerikai gyengeséget mutatta, és az afganisztáni amerikai szövetségeseknek gyakorlatilag az elárulását jelentette. Tehát valami ilyesmi forgatókönyv a Trump adminisztrációja számára mindenképpen elkerülendő. Tehát ezek a politikai nyilatkozatok nyomásgyakorlás részét is képzik, hát emlékezzünk vissza, hogy Trump azt is mondta, hogy ha Oroszország nem ül le tárgyalni, akkor majd még több szankció jön, még több fegyvert küldenek Ukrajnának. Majd egy másik nap már arról beszélt, hogy Ukrajnát már nem akarják tovább támogatni, és egyébként is csak akkor fogják támogatni, hogyha Ukrajna visszamenőleg 500 milliárd dollárt fizet ki az Egyesült Államoknak, ami egyébként semmilyen könyvelés szerint sem stimmel, tehát a Pentagon aztán azt reagálta, hogy közel 160 milliárd dollárt költöttek Ukrajnára, de egyébként, hogyha ezt a számot is szétbontjuk, akkor ennek a nagy része az Egyesült Államokban maradt, tehát a, nem tudom, az amerikai katonák kiképzése, vagy fegyverpótlása, az európai raktáraknak a feltöltése, hadianyagokkal, tehát amit közvetlenül Ukrajna kapott, ezt az összeget olyan 64-65 és 110 milliárd dollár közé mérik. Tehát nagyon sok a zaj, nagyon sok a politikai nyilatkozat. Egyértelműen van egy szándék az amerikai adminisztráció részéről, hogy nyomás alá helyezzék Ukrajnát, nyomás alá helyezik Oroszországot is, de az oroszok belementek ebbe a játékba, és kedvező lépéseket tettek az Egyesült Államok irányába. De hogy mi lesz ennek a vége, szerintem nagyon korai lenne még bármilyen
következtetéseket.
összegzés, következtetéseket levonni, igen. Tehát ugye Joe Bidennek az elnökségét 4 év alapján tudjuk értékelni, Donald Trump még egy hónapja van hatalmon, és
Na, de hát azt mondta,
szerintem
hogy 24 órán belül lezárja a háborút. De hát ez nem
nyilván
történt meg.
Ezt már akkor is a politikai kampány részének kellett
Igen.
tekinteni. Most talán reálisabbnak tűnik a fél éves időszak, amit kitűztek. Ugye két Kellogg, a Donald Trump ukrajnai külön megbízottja előbb 100 napot mondott, most pedig már azt is korrigált, a 180 napról beszélt. Tehát ez valamikor, nem tudom, a nyár végéig fog beteljesülni, és akkor megnézzük, hogy ténylegesen mi az eredmény.
Nehéz kiugazodni, Anton, egyébként, mert sok ellentmondásos információk jelennek meg a sajtóban, és említetted a müncheni biztonságpolitikai konferenciát. Erre térünk egy kicsit rá, hiszen az amerikai alelnök J.D. Vance ugye egy meglehetősen furcsa kritikát fogalmazott meg az Európa felé, miszerint az Egyesült Államok fő ellensége az nem Oroszország és Kína, hanem maga Európa, azzal, hogy eltávolodott a hagyományos értékektől, legalábbis Vance így olvassa ezt. Hát itt több dologról is lehet beszélni, elsősorban magáról, az európai identitásról, az európaiság fontosságáról és jövőjéről, de ebben az esetben minket sokkal jobban érdekel az, hogy Európával az amerikaiak például miért nem számolnak. Remélem tévedek, Anton, és tényleg javíts ki, de mi van, ha Európát tudatosan azért hagyják ki, hogy ugye rebesgetni ezt is a sajtóban, hogy a jaltai konferenciához hasonlóan a világ újrafelosztását tervezik a felek, és itt nem csak Ukrajna sorsa került terítékre. Valóban a geopolitikai folyamatok átrendeződésének vagyunk a szemtanúi, vagy ezek tényleg csak ilyen nagyon messze menő, szélsőséges találgatások és ijesztgetések?
Hát biztos, hogy ebben a korszakban vagyunk, egy világrendi átrendeződés korszakában, de a világrendi átrendeződés ugye úgy értendő, hogy az Egyesült Államok próbálja megőrizni a domináns pozícióit, és Oroszország, Kína, India és más olyan feltörekvő országok, amelyek vagy voltak korábban domináns pozícióban, vagy szeretnék domináns pozícióban lenni, az ő erőfeszítéseik irányulnak ennek a világrendnek az átalakítására. Tehát az Egyesült Államok szempontjából a fő törekvés nem átszabni a világrendet, hanem megtartani a status quo-t. Az Egyesült Államok számára a legfontosabb érdek nem az, hogy Oroszországot kiengeszteljék valamivel, hiszen az precedens értéket teremt, és felbátorít más szereplőket arra, hogy Oroszországhoz hasonló módon viselkedjenek,
Így
és
van.
tegyenek kihívást az amerikai dominanciával szemben, hiszen az oroszoknak sikerült katonai erővel, akkor milyen sikerülne nekünk? Milyen sikerülne Kínának Tájvánban, vagy Kínának, nem tudom, az észak-koreai proxin keresztül. Tehát ez azt gondolom, hogy sok elemző ilyen szempontból egy kicsit tovább gondolja a helyzetet. Az Egyesült Államok nem a világégésben érdekelt, nem a káoszban érdekelt, hanem a status quo megtartásában. Tehát az amerikai szempontból a világrendi átrendeződés az egy probléma, amit helyre kell rakni. Oroszország boldog lenne átszabni egy jaltai konferenciához hasonló módon a helyzetet és a határokat, de azért én szeretnék bízni benne, hogy itt nagyban eltér ez az orosz érdek az amerikai érdektől. És egészen más a helyzet most, mint a II. Világháború utáni jaltai konferencián, vagy Potsdami konferencián, hiszen Európa akkor nem volt igazán döntéshozó pozícióban, Európa romokban hevert,
A háború után,
Valóban
igen.
a második világháborút követően, és valóban, hát még Nagy-Britannia sem volt, hát győztes volt, de a német bombázások nem az Egyesült Államok területét érték, hanem Európa és Nagy-Britannia területét. Most nem ez a helyzet, tehát sajnos szerintem is egyébként abban van igaz a félelmek, vagy van igazság a félelmekben, hogyha lesznek tárgyalások, akkor a jelenlegi helyzetben, mintha döntő szava nem lenne Európának ezekre a tárgyalásokra, mert Európa az elmúlt egy évben elmulasztotta a kezdeményezés lehetőségét, nem alkotott megfelelő stratégiát, és most az Egyesült Államok azt mondta, vagy Donald Trump azt mondta, hogy hát ha nekik nem sikerült, akkor majd megpróbáljuk mi. De végső soron, ahogy említettem, Európa nem olyan helyzetben van, mint a második világháborúban, és ilyen szempontból Európát nem lehet kihagyni a rendezésből. Tehát ugye mit
Na de
mondaná
pontosan
Trump?
ez történik, tehát hogy itt egyfajta, hát nem azt mondom, hogy ellenséges kommunikáció folyik ugye Európa és Amerika között, de egyfajta rivalizálást vélek felfedezni, de javíts ki, ha tévedek.
Hát ezt látjuk, de gondoljunk bele abba, hogy mit mond az amerikai kommunikáció. Donald Trump azt mondja, hogy hú, én elhozom nektek a békét, megcsináljuk a tárgyalásokat, mi leszünk a közvetítők, majd születik valamiféle béke, de majd a békét, tehát miután megszületik, majd ezután a biztonságot Európának kell garantálnia. Helyreállítást, Ukrajna helyreállítását, nem tudom, Európának kell intéznie. Tehát ebben a helyzetben Európára értem, hogy egy ilyen kifizető, egy ilyen pénztárca szerepháró, de Európa nélkül ez a fajta konstelláció, amit Donald Trump elképzel, Európa nélkül ez lehetetlen. Tehát ha az európai államok nem mennek bele, vagy Ukrajna nem megy bele, tehát látjuk, hogy itt éveken keresztül volt egy olyan keretezés a helyzetnek, hogy hú, hát ez a Ukrajna minden formában az Egyesült Államoktól függ, Zelenszky csak azt teszi, amit neki megmondanak Washingtonban, és én eddig is szembeszálltam ezzel a narratívával, hogy ez nem volt igaz. De ilyen helyzetekben látjuk, amikor élesen szembe megy az érdek, most például az Egyesült Államokban, és legalábbis látszólag szembe megy, és Ukrajnában, akkor Ukrajna erőteljesen ellenáll, és ebből látszik, hogy hát egyáltalán nincs olyan kontroll, mint amit sokan hittek Ukrajna irányába. Tehát itt ilyen szempontból Ukrajna is egy önálló szereplő, Európa is egy önálló szereplő. Más kérdés, hogy az Egyesült Államok nélkül meddig képesek elmenni, meddig képes Ukrajna a saját biztonságát garantálni amerikai fegyverek nélkül, ez megint egy másik kérdés. De az, hogy Ukrajna és Európa nélkül Donald Trump terve nem sikerülhet, az egészen biztos. Tehát ebbe a fajta konstellációba, abban a fajta rendezésbe, amit az amerikai hatóságok elképzeltek, ebbe döntő szerepe lenne az európai országoknak. Az európai országok szerepe nélkül ez egyszerűen elképzelhetetlen. És szeretném hinni, hogy egyébként, hogy az európai országok sokkal jobban a sarkukra állnak. Ugye hétfői nap folyamán Emmanuel Macron és Keir Starmer, brit miniszterelnök és francia elnök elutaztak Washington DC-be, találkoztak Donald Trump-al. Egyébként érdemes megnézni például azt a sajtótájékoztatót, amit Macron és Trump tartott, amikor Macron kijavította Trumpot közben, de Trump csak
Igen.
kedélyesen, nem tudom, legyintett rá, hogy jó van, jó van. Tehát kvázi elfogadta Macronnak a kijavítását.
Tehát akkor van esély azért, hogy Európa újra visszatérjen egyenrangú partnerként a tárgyalások során, hogyha ebből a kommunikációból is ez olvasható ki.
Én azt gondolom, hogyha megfelelően, tehát hogyha Európa tanul a hibáiból, megfelelő módon lép fel, erővel, erélyesen lép fel. Tehát ezek az országok, nagyhatalmak, legyen szó az Egyesült Államokról, legyen szó magát nagyhatalomnak érezni kívánó Oroszországtól. Hát a nukleáris arzenál alapján az, a gazdasági, politikai erejét tekintve nem. Tehát, hogy ezekkel az országokkal az erőn keresztül lehet kommunikálni, és az Európai Unió az elmúlt években azért nem éppen mutatta az erőnek a jeleit, inkább a gyengeségét. Tehát, hogyha ennek megfelelően tud majd kommunikálni, hogyha tanul a hibáiból, egy megfelelő stratégiát tud alkotni, akkor az nincs elveszve a helyzet, mert fel kell ismerni azt, hogy az Egyesült Államok ugyanúgy rá van szorulva Ukrajnára is, Európára is. A helyzetet rendezni kívánja, akkor elengedhetetlen az, hogy az európai országok részt vegyenek ebben a rendezésben.
Na jó, de mi van akkor, hogyha tényleg a béke konferenciák arról fognak szólni, hogy egyfajta alkú pozíciók alakulnak ki, hát az egyik, illetve a másik fél részéről. Ugye Oroszország hát elképzeléseit, stratégiáját azt ismerjük. Évek óta Putyin ugye azt mondta, hogy neki a NATO az fenyegetettség, és hát az lenne a legfőbb orosz érdek, hogy a NATO határok 97 előttig ugye húzódjanak vissza. Ez pedig ugye azt jelenti, hogy tulajdonképpen valamiféle befolyást szeretne Közép és Kelet-Európára, úgyis ez minket is érdekel, Magyarországot, Szlovákiát elsősorban. Na most kell ettől tartanunk, vagy erről már tényleg lemondott Putyin? Mert azért érdekes, hogyha ezt a kérdést is egy kicsit boncolgatjuk, illetve megnézzük, hogy mennyire dőlhetünk hátra, mi közép-kelet-európaiak.
Mindenképpen kell vele foglalkozni, mert az orosz birodalmi gondolkodást értjük, vagy hát érteni véljük, hiszen ennek egyrészt van egy nagy szakirodalma, másrészt ott vannak a megértéshez elegendő putyini programcikkek, amelyeket az orosz elnök az elmúlt években írt. És hát látjuk a Oroszország, a Szovjetunió és az orosz birodalom korábbi fejlődését, ez a megerősödés, hódítás, összeomlás. Megerősödés, hódítás, összeomlás. Tehát ugye a Szovjetunió összeomlása volt az összeomlás, a 2000-es évek Putyin alatt volt a megerősödés időszaka, és 2010 után indult a hódítás időszaka. Azt gondolom, hogy a kelet- és közép-európai országok nagyon jól felismerték, hogy ez előbb-utóbb el fog jönni. Tehát a szovjet összeomlás az nem jelenti az orosz birodalom végét,
Igen, ezt
hanem
Antal
csak
József
egy...
is mondta, tehát 90-es évek elején, ugye emlékezünk
Azt
arra,
gondolom,
hogy...
hogy ez egy evidencia a történelmből fakadóan, és igazából a szovjet összeomlás csak egy időablakot jelentett, hogy felkészüljünk erre az orosz megerősödésre, és Magyarország szerencséjére, Lengyelország szerencsére, balti államok szerencsére jól ki tudták használni ezt az időablakot, csatlakoztak egy olyan katonai szövetséghez, amely hát reményénk szerint kellő védelmet jelent nekünk
És meg
az
is
orosz
marad.
terjeszkedéssel szemben, és meg
Tegyük
is
hozzá,
marad, igen.
bocsi, hogy mert azért a mindenféle ellentmondásos információkból ez is kiszűrődik, hogy hát a NATO jövője se biztos, de zárója, ugye, lezárva.
Az amerikai szerepvállalás miatt az európai országoknak azért át kell gondolni a közös hadseregnek a kérdését, tehát azt gondolom, hogy ez
Ezt én is
ezt
többször egyébként
kell.
említem, tehát a
Igen, ez
kommentárjaimban.
párhuzamos ezzel. A NATO nem fog eltűnni, az Egyesült Államok legkevésbé érdekelt abban, hogy a NATO-nak vége legyen. Ugye Donald Trumpnak a nyilatkozatai arról szólnak, hogy többet fizessenek az európai országok, egyébként az európai érdek is.
Anton, vészesen fogy az adásidőnk, de így a végére két kérdést tennék fel neked. Melyik az a legfontosabb tényező, amely rendezheti vagy eldöntheti Ukrajna sorsát, illetve, hogy az előbb is beszélgettünk így a világ átalakulásáról, van-e még mozgástere, illetve létjogosultsága a transatlanti nyugati térségnek, vagy ez már teljesen új időszak köszönt be a geopolitikában?
Én nem gondolom, hogy itt vége lenne a transatlanti térségnek. A nyugat továbbra is, ugye nyugatot értjük gyakorlatilag a transatlanti térség alatt, beleértve az európai
Európa
ország.
és Amerika.
De még beletartozik a nyugati fogalomba, beletartozik még a Új-Zéland, tehát a hagyományosan
Nyugati civilizáció kör, igen.
továbbra is ez a régió, vagy ez a térség a világ legbefolyásosabb ereje, legyen szó a soft powerről, tehát a kulturális befolyásról, legyen szó technológiai befolyásról, legyen szó katonai befolyásról, legyen szó gazdasági befolyásról, tehát a nyugati országok a világgazdaság mintegy 67%-át teszik ki, ezt azért ne felejtsük el, az amerikai katonai költségvetés több, mint az utána következő 10 ország összesen. Számos európai ország, vagy pontosabban két európai ország, a Franciaország, Nagy-Britannia, nukleáris hatalom egyben. Nagy-Britannia rendelkezik a világ második legnagyobb flottájával. Tehát itt azért van egy sor olyan paraméter, gazdasági, katonai, politikai paraméter, ami egyáltalán nem elhanyagolható. Tehát, és az, hogy az Egyesült Államok számára a legfontosabb szövetséges, a Európa az egyértelmű. Tehát gazdaságilag nyilvánvaló, ott pusztán az adatokat elég megnézni. Tehát az Európai Unió számára az Egyesült Államok a legfontosabb kereskedelmi partner, és az Egyesült Államok számára pedig az Európai Unió a legfontosabb kereskedelmi partner, és ez így is marad. Az Egyesült Államok legfontosabb katonai szövetsége a NATO, és az Európai Unió számára is a legfontosabb katonai szövetség a NATO. Tehát ez nem fog eltűnni sehová, ez a fajta transatlanti kapcsolat, ez a fajta szövetség. Az Egyesült Államok mindig is részt vett ilyen nagyhatalmi játszmákban. Amikor bizonyos kérdésekben a Európa szerepe mondjuk úgy, hogy másodlagos volt, vagy nem vett részt ezekben a kérdésekben, emlékezzünk vissza arra, hogy Afganisztánban vagy Irakban azért az európai szerepvállalás mérsékelt volt, tehát nem álltak be mindannyian, sőt, erőteljesen kritizálták az Egyesült Államokat ebben. Ez a realitás, ez a fajta kapcsolat, ez a fajta szövetség, és ez nem fog sehova elmenni, és megkockáztatom, hogy a világrendi átalakulásnak a vége egy status quo lesz, csak hát előtte itt vannak a káosz,
Megoldatlan kérdések, gócpontok a
igen,
világban.
a problémáknak az időszaka. A nyugatot évszázadok óta temetik, tehát hogyha valaki elolvassa a 19. század értelmiségnek a filozófiai gondolatait, akkor ugyanúgy felmerül a nyugatnak a hanyatlása, az, hogy a nyugat már nem olyan, mint volt valaha, de hát, hogy mondjam, a nyugatot mindig is a flexibilitás, a rugalmasság, a megújulásra való hajlandóság jellemezte, tehát én azért egyáltalán nem temetném a
Igen, ezt
nyugatot.
Ferguson is megírta, ugye, brit történész, hogy a
Igen.
évezredek óta, tehát hogy a történelem folyamán nyugaton sikerült mindig túlélnie.
Igen. Úgyhogy ilyen szempontból nem vagyok pessimista, nem vagyok negatív. Szerintem ezek a kapcsolatok megmaradnak, a nyugat továbbra is domináló lesz, de itt most nehéz évek jönnek Európa számára és a világ számára is. Ukrajna számára elsősorban ez a biztonságról szól, biztonsági garanciákról szól, tehát elsősorban ez nem területi kérdés, nem arról van szó, hogy hajlandóak elengedni Krímfélszigetet, vagy nem tudom, Donyecket. Ha kapnának megfelelő biztonsági garanciákat, akkor nyilván elengednék ezeket a régiókat. Főleg úgy, hogy nem tudom, hogy Donyecnek ugye az elmúlt 10 évben történt egy nagyon komoly lakosságcsere, tehát az egy nagyon fals narratíva, hogy nem tudom, az oroszok azért jöttek be, hogy az oroszokat védjék. Még Krímben volt a legmagasabb az oroszok aránya, az is egy lakosságcsere következtében történt, amikor a krími tatárokat is kiköltöztették, amikor orosz családokat költöztettek be a második világháborút követően. Kelet-Ukrajnában is volt egy ilyen lakosságcsere, de az oroszok aránya a kelet-ukrán területeken tehát a legkoncentráltabb helyen sem érte a 31%-nál többet, de általában ez inkább ilyen 17-20% körül mozgott. Minden esetre az elmúlt 10 évben, amikor ugye orosz kontroll alá kerültek ezek a területek, az ukrán lakosság elköltözött, az ukrán állam mellett kitartók elköltöztek, és olyanok érkeztek oda, akik vagy valamilyen a bónuszok reményében jöttek, vagy pozíciót kaptak, és ez már egy másik lakosság, és ez egy lerombolt térség, amelynek a helyre, ami nagyon komoly problémákat jelent a jövőre nézve, a helyreállítás miatt. A lényeg, hogy ezeket a területeket Ukrajna azt gondolom, hogy hajlandó lenne elengedni, hogyha olyan garanciákat kapnának, hogy
Hogy Oroszország
amelyek
nem folyásolja be ugye Ukrajna további területét,
hát
mert ugye
amelyek ugye
az a célja.
amelyek garantálják, hogy Oroszország nem fogja megtámadni újra Ukrajnát. Tehát nem, ha úgy nézzük, 2014 volt az első menet, ugye akkor Krím és Donyec-Luhansznak az egyharmada került orosz kézbe, aztán 22-ben volt a második kör, hát az úgy sült el, ahogy, tehát nem sikerült azért az oroszoknak, de már most az ukrán területek mintegy 18%-ánál tartanak. Innentől kezdve jöhet majd egy harmadik kör, hogyha olyan béke születik, mit tudom én, 2028-ban vagy 2030-ban, hát Putyinnek egyébként is lejár majd az
Mondatom.
elnöki mandátum a 2030-ban, majd jönnek
Tehát
a
az...
választások, ugye még egyszer indulhat, hát az orosz alkotmány az rugalmas ilyen szempontból, ha kell,
Ha nem
akár
változtatják addigra meg,
módosítani.
de
Igen, tehát jönnek majd a választások, hát miért ne indítsanak egy újabb támadást a választások előtt, úgyis szereti a lakosság. Tehát a lényeg az, hogy bebiztosítani, hogy Ukrajna olyan védelmet kapjon, és ezek nem egy szerződés, nem egy papíron manifestált ígéretek legyenek, hanem tényleges garanciák, mondjuk békefenntartó erőknek az állomásosztatása a frontvonal mentén. Tehát ez a lényeg Ukrajna számára, és addig nem lesz hosszú távú béke, amíg ilyen garanciákat Ukrajna nem kap. Ez a kulcskérdés, azt gondolom, hogy Ukrajna esetében.
Anton, nagyon szépen köszönöm, hogy ismét elfogadtad a meghívásunkat, és megosztottad velünk a szakértői véleményedet. A helyzet továbbra is rendkívüli összetett, de reméljük, hogy hamarosan békésebb időkről is beszélhetünk majd a jövőben.
Szóval köszönöm szépen én is a beszélgetést, szép napot kívánok minden, minket hallgatónak.
Önöknek, kedves hallgatók, megköszönöm a megtiszteltető, kitüntető figyelmüket. Jövünk a jövő héten is, addig is hallgassanak minket a viszonthallásra.